A 80-as, 90-es évek az mindig ilyen nosztalgiával tölt el mindannyiunkat, engem is egyébként, aki a 80-as években született, de azt nagyon kevesen tudjuk, vagy nagyon keveset nézünk vissza úgy az időben, hogy egykori szupermodellek, egykori szupersztárok, akiket itt láttunk valahol, azokról nem tudunk, és hogy nem nagyon nézünk vissza rájuk, mert mindig a jelenkor az, ami érdekes. Aki most itt van velem viszont, Bakos János, a 80-as, 90-es évek egykori férfi szupermodellje, akivel egyébként baráti viszonyt ápolunk. Szervusz János, örülök, hogy itt vagy.
Sok szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat, és a szerénységemnél fogva inkább kicsit visszafogottabb vagyok ezekkel a jelzőkkel, mert gyakorlatilag szoktam mondani, hát ugye most a férfi öltözködéssel foglalkozok most már lassan 40 éve, és nem vagyok divattervező, nem vagyok szabó, de elég jó belemélyedtem a szabósági szakértelemben. Szóval például most is azt hirdetem magamról, és ezt szinte levédetném, ha lehetne, mint annak idején Knézi Jenő a Jó Estét, Jó Szurkolást. Úgyhogy én levédetném, hogy a magyar öltözködés kultúra segédmunkása vagyok.
Ah, na jó, de ez ma már pejoratív is lehet.
Hát, pejoratív vagy nem, én egy szerény ember vagyok, és amit most majd el fogok itt mondani neked, amire a kérdéseidre fogok válaszolni, remélem ez ki is fog derülni, mert tényleg, hogy mondjam, nem vagyok egy olyan individuum, ami megkérdőjelezhetetlen.
Na, tehát, hogy akkor azt a nagyon hosszú bevezetőt kiegészítsem, vagy befejezzem. Szóval az volt, ami a fejemben megfordult, hogy az, amikor visszanézünk az időben, és egy darabig mondjuk követjük, vagy előttünk történik egy modell, egy zenész, egy énekes, egy színésznek az élete, és azt egyszer csak szem elől elveszítjük, az azzal is jár, hogy ezt a tudást, vagy azt a közösségi hálót, amit fölépít magának egy ilyen ember, azt valahogy konvertálnia kell. És te a 80-as, 90-es éveket, meg az ott megélt tapasztalatokat, azokat hogyan tudtad konvertálni? Fél mondatban elmondtad már, hogy a férfi divattal foglalkozol, de akkor ideugorjunk vissza valójában a rendszerváltáshoz, a 90-es évekhez, amikor te ezt a tudást, vagy ezt a... nem tudom, ezt, amit felszedtél, akár ismerettséget, közösségi állót, ezt hogyan tudtad konvertálni? Ma hogyan használod azt a tudást?
Hát a kérdésedre válaszolva nehezen különben, mert először is nagy példaértéket kellett mutassak ahhoz, hogy én rám felfigyeljenek. Úgyhogy a modell korszakomban már én egy nagyon ápolt és jól öltözött férfi voltam. Mondhatnám túlápolt, szóval ez nem is jellemző a férfiakra, úgyhogy aki állandó parfümöt, különböző fésülő.
Ma úgy mondják, hogy metrosexuális.
Így van.
Az voltál?
Úgyhogy pudereztem a lábamat, meg a mai napig is, meg szóval rengeteg poénos történetet kaptam a kollégáimtól, ahogy ezt mindig felfedezték az én kütyüjeimet. Úgyhogy gyakorlatilag igen, a kérdésedre válaszolva, mindig érdekelt az öltözködés, ez a sorsomból fakadó. Úgyhogy én szoktam mondani, meg a újságcikkekben, amiket írogattak rólam az idők során, mindig elmondtam, hogy szegénységben születtem, de hát ezt most már kicsit szélsőségesebben fejezem ki magam, mert sajnos mély szegénységben nőttem föl.
És miért javítottad ki ezt? Vagy miért kellett
ezt kiegészíteni? Hát azért igazából igazából nem nagyon szerettem erről beszélni, mert ugye többször volt, hogy leültem más sorsú emberekkel, akkor ők elmondták, hogy ők hol nőttek föl, van, akinek külügyben dolgozott az apja, külföldön nőtt fel, egyből nyelvet tanult, stb. És akkor én akkor persze mondtam azt, hogy jó, rendben van, én csak tényszerűen mondom azt, amit mondok, és nagyon boldog vagyok, hogy abból a mély szegénységből eljutottam egy emberi méltóságig, és csak ez volt a célom. Semmi más célom a mai napig sincs, csak az, hogy emberi méltóságban éljek. És na, ami a lényeg, hogy itt az öltözködéssel kapcsolatban azt fontos elmondanom, hogy hogy visszautalva, hogy, hogy azokra a beszélgetésekre, amiket eltöltöttem, akár a médiában, akár a magánbeszélgetésekben, mindig el szoktam mondani, hogy ja, és akkor dicsekedni lehet? Hát én is szívesen elmondanám, hogy az én apukám mérnök volt, vagy tanár volt, az anyukám meg, hogy mondjam, egy olyan nő, akinek 3 diplomája volt, most mindegy, de sajnos ezt nem tudom elmondani, mert egészen más történet, ahogy én felnőttem, és állati kemény munkával jutottam el ide, és példamutatással lesz megint ismétlem.
Ez a 80-as években, úgyhogy férfi modellé váltál, aztán hogy váltál férfi modellé, mondjuk ez is egy érdekes, izgalmas kérdés, hogy abban, hát a, hogy abban hát az érában.
Férfi modell, és sose akartam válni, abban a nővérem rángatott bele, aki egy nagyon szép nő volt, sajnos már nem él, ő rángatott bele, én valamikor judoztam hosszú évekig, és gyakorlatilag azon a vonalon szerettem volna valami edzői pályán, vagy valami, ugyanis elhivatott ember voltam már, úgymond kicsit filozofikus alkat voltam gyermekkoromban is, és gyakorlatilag a judó az nagyon sok mindenre megtanított. És amikor volt egy csúnya könnyéktörésem egy versenyen, utána még judozgattam körülbelül 5-6 évig, de akkor már tudtam, hogy én belőlem nagy bajnok nem lesz, és hát a nővéremnek sikerült belerángatni ebbe a dologba, amit nem bántam meg, mert gyakorlatilag tanult szakmám nem volt, ugye, és hát gondoltam magamban, hát most itt Richard Gere-től plagizáltam, azért fiatalon nagyon habzsoltam az életet, amikor már ezt tehettem, amikor már volt pénzem.
Vannak itt anekdoták is azért.
Hát igen, és akkor a Richard Gere mondta, a modellség engem nem érdekel, de a jó nők, azok mindig érdekeltek.
Ja, és akkor ez volt az egyik motiváció. Okay.
Ez nagy motiváció volt, igen. Okay. És akkor innen kerekedett ki az, hogy mivel ugye hát gyermekkoromban elég ilyen az alulöltözöttség miatt sokszor falka szemet kellett nézek az előítéletekkel. És például a legdurvább dolog az volt, hogy anyám cipőjébe kellett menjek iskolába, mert elkopott egy bőrcipőm, egyetlen cipőm, és nem volt neki pénze még, mint tudom, egy hónapig nem volt még fizetés kapott, nem volt neki új cipőre pénze. Na hát az anyám női cipőjébe mentem, ami állatira megviselt, és állati szégyennek éreztem akkor, mert hát le is cikiztek a fiatal iskolatársaim, dugdostam a lábamat ide-oda pad alá, meg ahova tudtam.
Hány éves voltál ekkor?
Hát figyelj, ez a középiskolában jártam vendéglátóipari és élelmiszeripari szakközépiskolában, amit ott is hagytam 2 év után, úgyhogy így maradtam iskolázatlan ember.
Miért hagytad ott?
Azért hagytam ott, mert egyrészt nem egy olyan pálya lett volna ez nekem. Gyakorlatilag azért mentem ebbe az iskolába, óriási ellentéte, úgymond a mostani foglalkozásom is, amiben kiteljesedtem, hát hentes tanuló voltam, és ugye ütöttem le a marhákat, meg szurkát.
Ez idegen a kép, szóval nem tudlak elképzelni így. Most ahogy most a hallgatók nem látnak ugyan, de most megjelentél,
hát igen, én így utólag is nagyon megmosolygom magam, holott természetesen nagyon tisztelem, akik ebbe a foglalkozásba dolgoznak, és minden elismerésem, de kiderült, hogy nem nekem való, nem beszél való, hogy rengeteg olyan dolgot kellett megérjek, hát ugye még sorolhatnám, és nem akarom ezt kiélezni, az én biográfiámat, itt a múltamat, inkább majd a divatról, meg a jövőről fogunk bővebben beszélni, gondolom.
Meg a jelenről, persze.
Nyilván, hogy hozzám tartozik, de az biztos, hogy igen, és azt akartam, hogy enni akartam rendesen, öltözködni akartam rendesen, és azt mondtam, hogy én nem tanulok, mert nekem elegem van az egészből, ahogy én akkor is ugye apa nélkül nőttem fel, anyám az küszködött, és azt mondtam, hogy elindulok egy saját úton, mondhatnám ezt most úgy, mint egy self-made man, és hát ez sikerült is.
De hát, hogyha jól számolok, akkor 16 lehettél maximum.
Igen, így van, 16 éves koromban hagytam ott az iskolát, és gyakorlatilag mindenféle úgynevezett tróger munkát, csúnyán kifejezve, alantas munkát, amit a mai napig is nyilván, hogy úgy gondolok vissza, hogy edzőtábor volt az életemnek az a része. És az, ennek örülök, hogy ez megtörtént. Mint hogy örülök, hogy katona voltam. Úgyhogy nem kívánok senkinek.
Békésőben voltál katona.
Békésőben ott judoztam, ott volt egy, van is most is egy Szalvai Ese, egy első osztály, egy judo szakosztály, ott úgymond azért a katonaságnak az enyhébb viszontagságait éltem meg, mivel ott is sportoltam, sajnos ott tört ki a könyököm. Na minden esetre aztán, amikor leszereltem, hát utána nem sokára jött egy fordulat az életemben, ugye ez a modellség a nővérem által.
És akkor erre a fordulatra rá fogunk menni mindjárt. Bakos János a vendégem, egykori szupermodell, férfi manöken, ahogy akkor a 80-as években mondták. Itt folytatjuk a szabad esést, maradjatok velünk.